Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Szudán hatalmas, természeti kincsekben, termőföldekben és ivóvízben gazdag, demokratikus afrikai ország, ahol rengeteg Magyarországon végzett szakember él. A rendszerváltozást követően elsorvadtak a korábbi aktív magyar-szudáni kapcsolatok, pedig valódi üzleti lehetőségeket kínál ez az ország a magyar vállalkozásoknak. A mai adásban Szudánról fogunk beszélni, erről igyekszünk majd pontosítani a képet, újraalkotni a képet, és aki ebben segítségemre lesz, Dr. Kanizsai Endre, a Szent István Egyetem tanára, a Gazdasági és Szervezéstudományi PhD iskola Afrika mezőgazdasági ökonomiai kérdéseivel foglalkozó témavezetője, egyébként meg Szudán szakértő. Jó napot kívánok, professzor úr!
Köszöntöm a hallgatóságot! Jó napot kívánok!
És akkor kezdjük azzal ezt a mai beszélgetést, hogy ugye Szudánról hát nem lehet túl sok mindent tudni, és hát talán annyit, hogy a Darfuri háborúban micsoda borzalmak történnek, mennyien halnak meg, menekültáborok, éhezés, stb. Miközben ugye nem olyan régen megjelent az egyik nagy magyar napilapban egy New York Times-ból átvett cikk, ahol pedig azt írják, hogy újra kéne definiálni Szudánt, és valami újat kellene tudni. Mindjárt erről is beszélünk, de egy pár mondattal, hiszen Szudán szakértő 38 éve foglalkozik ezzel az országgal. Vázolja már föl, hogy mi a helyzet most Szudánban? Mi van ott Darfurban?
Igen, hát az utóbbi években rettenetes híreket lehetett hallani, főleg a nyugati média hozott borzalmasabbnál borzalmasabb információt a szudáni, főleg a 2003 óta Darfurban kitört háborúról. Időnként ellentétes hírek voltak, hol a fellázadt csapatokra kenték a nagyobb sarat, hol pedig a kormánycsapatokra. A számomra ez megdöbbentő volt, mert én hosszabb ideig éltem Darfurban, ismertem a népet, és eléggé nehezen értettem meg, hogy hogy lehetett ezt a különben jámbor, békés népet egymásnak ugrasztani, bár teljességkedvéért meg kell jegyezzem, hogy ellentétek mindig voltak. Ellentétek voltak már a rabszolgakereskedelemnél, később a vizér, később a termőföldnél, de azért ilyen mértékű, szinte törzseket kiirtó háborúról nem beszélhetünk.
Na most mi itt az alapprobléma, tehát mint tört ki a balhé, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak? Ezt lehet tudni, mert számomra ez sem teljesen világos. Az ember sejtené, hogy mondjuk egy igen gazdag országról van szó, ugye van olaja is, meg ugye gazdag termőföld, stb. Gazdasági okai vannak, vagy egyszerű etnikai villongások ezek, amit megpróbál az elnök leverni?
Részben etnikai villongások, részben kívülről stimulált egymásnak ugrasztások, hogy vulgáris legyek. Az elnöknek a feladata az én megítélésem szerint, hogy a ő általa vezetett országban rend legyen. Na most, hogy ő ezt a rendet, ugye a Janjavidet mondják, hogy a kormány támogatta és fegyverrel etc. ellátta, ezt nem lehet tudni. De azt, hogy az elnöknek és a szudáni kormánynak, az általam ismert kormánytagoknak első számú érdeke, hogy minél hamarabb befejezzék most a darfuri háborút, mert szinte alig fejezték be 2005. január 9-én az észak-déli több évtizedes háborút. Tehát a kormány már dolgozni szeretne, már csak azért is, hogy kihasználja a ásványi anyag kincsét, olaj, urán és arany röviden, kihasználja az agrárpotenciáját, 84 millió hektár, kihasználja az öntözővíz potenciáját, kihasználja a port-szudáni halászati lehetőséget, ami több mint 100 000 tonna per hal, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát én úgy látom, az én legutóbbi pár éves tapasztalatom alapján, mert több mint 5 évet éltem Szudánban, hogy a kormánynak egyáltalán nem érdeke az, hogy a különböző beállítottságú, törzsi, gyökerű, eredetű, vagy pedig ad hoc szervezett csapatok folytassák ezt a háborúskodást. Nem könnyű, és nagyon-nagyon törékeny, mint ahogy a New York Times cikke is írja január 1-én. Azt mondja, hogy a darfúri gyilkos évek után törékeny csend van. Én is, igen, parancsoljon.
Erről a törékeny csendről szeretnék én beszélni. Ugye most ebből a cikkből értesültem én is arról, hogy farmerek elindultak visszavetni és dolgozni, elkezdeni a normális életet. Ez azt jelenti, hogy akkor most már ott normalizálódott a helyzet, vagy vannak bátrabbak, és akkor ez egy-egy ember, vagy pedig ezek azért komoly csoportok, tehát itt tömegekről van szó, akik elkezdtek normálisan itt létezni
Szudánban. Több tízezer emberről van szó, konkrétan az információ 17 ezer farmert említ, akik visszatértek a menekültáborokból, de azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy azok a korábbi békefenntartó repülőgépek, helikopterek, pilótái unalmasan sétálgatnak leföl Elfasán repülőterén, mert egyszerűen nem tudnak mit csinálni. És nem szeretnék hosszú lenni, de valahogy ez a csend rányomja a bélyegét az összes szereplőre. Tehát a Janjaweed csendben van, a rabló bandák csendben vannak. Hagyják a farmereket dolgozni. Adja Isten, hogy ez megadja a végső békét Darfur és a központi kormány között.
Na most akkor kicsit térjünk vissza oda, ami ennek a műsornak azért valahol az alapcélja, vagy az alapmottója, hogy egy picit kedvet csináljunk Afrikához a vállalkozóknak, már csak azért is, mert én azt tapasztalom ebben a műsorban, rendszeresen a vendégeim arról számolnak be, hogy bizony Afrika legtöbb országában például a kínaiak azok már szinte otthon vannak, sőt, a legnagyobb beruházásokat ők finanszírozzák, és ők is építenek. De hát itt a többi országot is lehetne említeni. Magyarországról meg rendszeresen azt lehet hallani, hogy mi, hát, mintha nem is létezne, vagy nem tudjuk, hogy megfogni. És most Szudánról azért is külön kérdezném azt, hogy mi a helyzet magyar szemmel, vagy magyar vállalkozói szemmel, mert nagyon hasonlatosnak tűnnek bizonyos adottságaink, és talán itt lehet egy közös pont.
Hát én őszinte szívvel tudnám javasolni a magyar vállalkozóknak a munkavégzés szinte minden területén, mind a befektetést, mind a vegyes vállalatot, mind a saját vállalat alapítás, mind a földbérletet. Számtalan lehetőség van, hogy érzékeltessem a táblától egészen az étkező asztalig. Minden vállalkozó megtalálja maga helyét. A halászatban hatalmas lehetőségek vannak. Mind az édesvízi, mind a tengeri halászatban. Extremitésként az osztriga tenyésztés nagyon-nagyon híres. De hogy a kultúrára áttérjek, nem feledvén még gazdasági dolgok, fontos gazdasági dolgokat, a kultúra esetében is. Hát Szudánban egy olyan híres festő él, aki New Yorktól Oszlóig rendszeresen kiállít. A szudáni népdalok bejárják Európát. Nem szeretném ezt tovább folytatni, mert nagyon-nagyon hosszú lenne az én szudáni tájékoztatom. A gazdaság életben az is nagyon fontos, hogy Magyarország is gazdasági, mezőgazdasági állam, Szudán is mezőgazdasági állam. Itt 800 ember nem mezőgazdasági, mezőgazdasági pontosan nem tudom mennyi tanul, de többen tanultak agrár területen is, akik szeretettel várnak bennünket, szeretettel gondolnak vissza a magyar technológiára, a magyar szakértelemre. Tehát ad egy szellemi exportként is ki lehet menni, nem csak financiálisan.
Egyébként ez a fajta szeretet, amivel gondolnak ránk, és amivel várják a magyar technológiát, amik alapján ezt teszik, ezek az információk pontosak? Tehát nagyjából arról a Magyarországról van ott képük az embereknek, ami itt van nálunk, tehát hogy csak azért, hogy mennyire pontos ez a kép, tehát mennyire lehet erre alapozni, például ha valaki elindulna a Szudán felé.
A szaktudás maradt, a magyar mezőgazdasági szakemberek esetében a szaktudás maradt, amit röviden technológiai ismereteknek lehet nevezni, vagy technológiák ismeretének lehet nevezni. Az, hogy itt a magyar politika 20 év alatt csinált 2,6 millió földtulajdonost az 5 millió hektáros termőterületen, ezzel a szudániak nem foglalkoznak. Őket ez nem érdekli, nekik az jár még mindig az jut mindig eszükbe, hogy valamikor, amikor a FAO világértekezletén a magyar delegáció bevonult, akkor a magyar háztáji miatt vastapsot kapott a magyar küldöttség, mert ezt a háztáji termelést, ami részben magántulajdonon alapul, de mégis egy szövetkezeti, jó értelembe vett szövetkezeti koordináló integrációs tevékenységet fejt ki, adaptálták nagyon sok helyen. Én amikor farmmenedzserként dolgoztam a sokat emlegetett Darfurban, én is ezt adaptáltam. Mert ez a legracionálisabb olyan országok esetében, ahol nincs kellő mennyiségű tőke ahhoz, hogy én szuper gépesítést csináljak, és egy 125 lóerős Messi Ferguson tartsak 30 hektáron. Na ennyi most, pénzet senkinek nincs, sem Magyarországon, sem Szudánban.
Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye a magyarok befektetőkkel pont az a probléma, hogy nem igazán van mit befektetniük, nem igazán van pénzük. Tehát a legtöbb országban azért az szokott a probléma lenni, és a legtöbb magyar is talán azért ockodik ezektől a számára hát nem annyira ismert piacoktól, hogy hát nincs is elegendő tőkéje, azt a kicsit minek kockáztassa. Egyáltalán milyen környezetben megy az, aki most Szudánba próbálkozik. Milyen ott a biztonság? Hát ugye ezt lehet hallani, hogy van egy ilyen megfagyott állapot, amiről elkezdtünk beszélni, na de hát erre azért nem alapoz valaki vállalkozást külföldön.
Plusz 42 fokos megfagyott állapot van, úgyhogy ez tökéletesen jellemzi a kinti helyzetet. A távolságokról szeretnék beszélni. Azok a területek, amelyeket mi a magyar befektetőknek, vállalkozóknak javaslunk, ezek a sajnálatos eseményektől 1200-1500 kilométerre vannak. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha Magyarországról figyelném, hogy Kijevben mi történik a választás után. Ez az egyik. A másik, hogy a szudáni kormány olyan biztonságot ad, olyan biztonságos például a főváros, a 10 milliós főváros élete, hogy a több mint egy éve kint lévő munkatársam nagyon sokszor nyitott ajtónál alszik. Nem szeretném összehasonlítani Budapest biztonságát Kártuméval, mert ez magyartalan lenne. A másik, hogy szinte az előbb már említettem, ha valakinek a 1926-ban alapított, angolok által alapított úgynevezett Cotton Beltbe, gyapotövezetbe van csatorna tisztítási kedve, nyugodtan menjen ki, mert a csatorna hálózat tisztításra szorul a háború miatt. Igen komoly, nagyon szép jövedelmet lehet szerezni vele. Ha valakinek hűtőházat van kedve építeni, építhet. A baromfiipar prioritást élvez, a halászat prioritást élvez. Nem beszélve a biotermesztésről, ami már feltárt, egyik államminiszterrel feltártuk a szudáni biotermékek világ nagyképűen, de inkább európai vagy környékbeli, országbeli piaci lehetőségét. Röviden marketingeltünk. Az jött ki az egészből, hogy számos olyan termék, ugye ott nem volt se savas eső, se műtrágya, semmi az égvilágon, tehát számos olyan termék közös előnyön alapuló együttműködéssel állítható elő, ami harmadik országban exportálva pénzt hoz, profitot hoz.
Most ez izgalmasan hangzik, és ha már itt esetleg egy-két mezőgazdasági vállalkozó mondjuk felkapta a fejét, ha mondjuk nem a csatornatisztítók mondták azt, hogy hopp, itt a nagy lehetőség, földhöz például, hogy lehet jutni, vagy mondjuk milyen lehetőségek vannak arra, hogy mondjuk együttműködni földbirtokosokkal, farmerekkel, vagy akár vannak olyan termőterületek, ahol koncessziót lehet kapni, nem tudom én, évtizedekre?
Szinte mindegyik verzió, amit felsorolt, él az a verzió, hogy szinte agronómust kérnek saját területre, hogyha így kifejezhetem magam. Él az, hogy hosszú távú bérleti rendszert lehet alakítani. Vásárolni nem lehet a vallási előírások miatt, ez nem működik. Na de hogyha valaki 99 évre kibérel egy földterületet, és azt a utódainál hosszabbíthatja mindenféle további nélkül, az praktice szerintem azt jelenti, hogy ez a földterület az övé.
Na most ez egy nagyon fontos kérdés, a biztonság továbbra is. Mi szavatolja azt, hogy valaki oda befektet, épít épületeket, vagy akár csak gazdasági létesítményeket hoz létre, ápolja a földet, és aztán egyszer csak azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, el lehet innen menni. Vannak-e garanciák? Mi garantálják?
Ha vulgárisan akarom kifejezni magam, akkor azt mondom, hogy nekem az a garancia, hogy Európa, az Európai Unió minden valamire való állama ott van. Tudnám sorolni. A cukorgyártás a németek kezében van, tehát a sugárkénnek a cukornád termesztése, a 10 milliós főváros tejellátását a francia INRA, a legnagyobb kutatóintézet szervezi, és hajde soroljam tovább.
Tehát akkor, ha ez így van, akkor Magyarországról eddig miért nem ment oda senki?
Számomra ez érthetetlen. Én 2006 óta itt, mint egy misszionárius járom a különböző helyeket, és tartom a különböző tájékoztatókat részben televízióban, részben rádióban, részben personálisan, részben hallgatóknak, részben vállalkozóknak. Nem tudom. Szerintem több oka lehet, de hát ez teljesen szubjektív, az ország ismeretének a hiánya. A termelési körülményeknek, a termelési feltételrendszernek a ismeretének a hiánya. A sok rossz hír, amit hallottak Szudánról, hogy Isten ments oda bármit befektetni. Ennek egint ellentpont, hadd mondjam, az összes valamire való EU államnak a befektetése. Amikor én kijöttem a szudáni külügyminisztériumból, amikor megbízott Szudán a magyarországi tiszteletbeli konzuli teendők ellátásával, 14 magasrangú holland agrár delegáció érkezett, hogy a sajnálatos módon süllyedő ország feleslegessé váló tejtermelőit kivigye Szudánba. Tehát én nem hinném azt, hogy a mi Európai Uniós társaink kockáztatnák családok, gyerekek életét akkor, amikor hát más lehetőség is lenne esetleg ennek a megoldására.
Nagyon fontos, itt az időnk az egyre fogy, de muszáj még itt beszélnünk egy pár szót magáról, a finanszírozásról. A bankrendszer milyen Szudánban? Akár ott helyben is lehet finanszíroztatni, vagy itt azért szerencsésebb, ha valami Exim bankos, vagy egyéb segély csomagra kéreckedik rá valaki?
Mindegyik verzió mehet. Az Exim bankos is mehet, de a szudáni bankrendszer rövidítve az emirátusi, illetve az öböl országok beli bankrendszerre kötött. Tehát ezen keresztül működik. Na most, ha ez valakinek nem garancia, már pedig a franciának garancia is, hogy ne soroljam tovább, akkor szerintem nekünk is garancia lett. Szerintem a magyar visszamaradás, hogy visszatérjek, vagy a magyar tartózkodás, inkább az ismeretlenségnek a hiánya az, hogy nem ismerik Szudánt, nem tudják, hogy mi az, nem tudják, hogy mekkora ökopotenciája van, etc. etc.
Na most az időnk az szinte teljesen elfogyott, de van itt egy nagyon fontos téma, és ha már itt kedvet próbálunk csinálni, mielőtt bejöttünk ide, professzor úr mondta, hogy megalakították a Szudáni Magyar Fejlesztési Egyesületet. Mire alakult ez az egyesület, és miben tud segíteni a vállalkozásoknak?
A Fejlesztési Egyesület röviden egy irodát nyit március végén Kartumban, 3 fővel, akik a szudáni kereskedelmi, kulturális és egyéb információkat összegyűjtve továbbítják Magyarországra, és a magyar hasonló jellegű információkat Szudánba. Tehát megpróbálnak egyfajta kereskedelmi nagyképű kirendeltség szerepet betölteni ebben a hiányzó, számomra legalábbis nagyon hiányzó tevékenységben.
És mi mindenben tudnak segíteni?
Mindenben tudnak segíteni. Hogyha valaki ki akar jönni, és a egyiptomiaknál állítólag örege piramisokat akarja megnézni, ha időben szól, akkor szállításszervezéssel, szállásfoglalással, étkezésbiztosítással, útlebiztosítással, hogyha már valaki nagyon-nagyon félős, mindenben állunk rendelkezésre.
A kollégái mihez értenek, tehát mi mindennel lehet őket megbízni, gondolom, hogy akkor nem kell komplett céget kivinni első útra. Tehát valamiféle egyéb segítséget is tudnak nyújtani.
A kollégáim a szudáni mezőgazdaság, a szudáni gazdaság prioritását figyelembe véve elsősorban élelmiszergazdasági emberek, de megfelelő kulturális ismeretekkel is rendelkeznek. Előtte én számos diszken és egyéb információt hordozó eszközön tájékoztattam és megismertettem őket. Bejártuk a helyi kulturális helyeket, ahova érdemes vinni, felvettük a kapcsolatot a turisztikai hivatallal, még annak idején a Balog Sándor elnök úrral együtt, mikor kint jártunk legelőször. Tehát ez oda dotálódik, hogy az Afrikai Unió umbrella esetében alakul egy szudáni magyar, ami az Afrikai Unió alatt megpróbálja ezeket az előbb felsorolt tevékenységeket végezni.
Tehát még egyszer, hogyha bárkinek Szudánnal kapcsolatban kérdése van, akkor akár Kanizsai professzor urat direktben keresheti a Szent István Egyetemen, vagy pedig?
A mobilomon keressen, mert a Szent István Egyetemen ritkán fordulok elő, mert ott a trópusi és szubtrópusi oktatás kezd háttérbe szorulni, teljesen érthetetlen okok miatt, de hát nem az én tisztem ezt kritizálni. Igen, nyugodtan, először most keressenek engem, pár héten belül bejegyzés alatt van a egyesületünk, megadjuk azokat az elérhetőségeket, gondolom, hogy lesz egy weboldalunk, ahol mindenkinek rendelkezésre állunk.
Addig is gondolom az Afrikai Magyar Egyesület honlapján egyéb információk is elérhetők.
Remélem, hogy a Balogh Sándorral meg tudunk egyezni, hogy egyéb információkat is tegyenek bele, már csak azért is, mert ő is alapító tagja ennek a magyar-szudáni együttműködésnek, és hála Istennek nagy támogatója is.
Remélem, hogy ebben a néhány percben tudtunk némi kedvet csinálni Szudánhoz, és sok vállalkozó elindul ebbe az irányba, és sok sikert fognak elérni. Nagyon köszönöm Kanizsai Endre professzor úrnak, a Szent István Egyetem tanárának, Szudán szakértőnek, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást én is, és minden jót kívánok a további szudáni tevékenységekhez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.